16 óra.
Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Marti Zoltánnal, a 777 blog főszerkesztőjével, Gerstenmájer György beszélget. A beszélgetés második része következik.
Neked főszerkesztőként mi a feladatod? Te ellenőrzöd a bejött anyagokat, vagy te irányítod magát a csapatot, aki ezeket az anyagokat összeállítja, vagy te magad is részt veszel abban, hogy összeálljon egy-egy téma, vagy több cikk? Hogy zajlik a te önkéntes szolgálatod? Nem is munkának nevezném ezt, mint az előbb, hanem inkább szolgálatnak.
Igen, a szolgálat sokkal közelebb áll ez a kifejezéshez. Én nyugodtan mondhatom, hogy mindenes vagyok. Én vagyok az, aki így, mint a, nem tudom, a tepsiben, amikor a maradék rész kitöltik valami kis szószal, vagy ilyesmivel, mert valóban nekem jutott az a szerencsés helyzet, hogy mindenből is egy kicsit. Ugyanakkor nyilván főszerkesztőként nekem kell összefogni ezt a csapatot, és koordinálnom. Ez a munkámból kifolyólag egyébként egy nagy kereszt, de ugyanúgy besegítek a tartalomszolgáltatásban is, mint ahogy a programoknak a szervezésében, segítésében beszélünk akár a 777 offline eseményeiről, vagy más 777-es dolgokról. Illetve az a szerencsés helyzetem van, hogy nagyon sok helyen én képviseltem a 777-et, hogy most is ebben a beszélgetésben is. Ez valahol egyébként lelkismert furdalással tölt el, hogy a Rivalda fényben nem mindig azok az emberek vannak, akik amúgy a háttérben nagyon sokat dolgoznak a 777-ért, hiszen nem csak szerkesztők vannak, hanem grafikustól kezdve rendezvényszervezőn át az, ki az informatikai munkákat végzi. Tehát nekem jut az a megtiszteltetés, hogy az ő munkájuk eredményében fürdőzzek a sikerükben, és én vagyok az, aki idézőjelben képviselheti a 777-et ezeken a nyilvános szerepléseken, de nem sajnálom magamat, és nem is keveset dolgozom azért, hogy a 777 az minél több emberhez eljusson. Nyugodtan mondhatom, hogy azt hiszem, hogy a alvásidő rovására is menve, de látva az, hogy mennyi emberek szerzünk örömöt, ez egy nagyon-nagyon szép szolgálat. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre a szolgálatra hívott engem, és hogy hívott bennünket. Gyakran el szoktam mondani a csapattagoknak is, hogy óriási megtiszteltetés és hihetetlen nagy kegyelem az, hogy ezt a 777-et, ezt mi csinálhatjuk.
Pár kérdéssel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy az embernek vannak a hitéletében küzdelmei. Neked mi az, ami erőt ad túl azon, hogy el tudsz menni mondjuk hetente többször szentmisére? Mi az, ami erőt ad ezekben a küzdelmekben, ha éppen küzdelmek vannak?
A legfontosabb talán az olvasói visszacsatolások. Nagyon-nagyon megdöbbentő számomra, és én úgy szoktam leírni ezt képileg, és szerintem egyébként közel állhat az igazsághoz, hogy úgy képzelem el, hogy az olvasóink azok, akik majd vörös szőnyegben bevonulnak a mennyországba, és én vagyok előttük az, aki egy kefével törlöm térden állva ezt a szőnyeget, jelképezve azt, hogy Istennek az egyik legfantasztikusabb erénye, vagy nem tudom tényleg, hogyan lehetne precízebben, jobban megfogalmazni, hogy olyan embereken keresztül evangelizál, és egyébként akár már az első apostol kiválasztása Jézusnál is szerintem így történt, akik lehet, hogy nem a legszentebb emberek. És olyan embereket hívnak meg ezek az emberek, és olyan embereken segítenek, akik lehet, hogy sokkal előrébb járnak a hitben. Mindig meghatódom azoktól az üzenetektől, amikor kifejezetten szent életű emberek mondják azt, hogy mennyit segített egy-egy írásunk. Vagy például, ami hihetetlen erőt tud adni, azok az üzenetek, amelyekből sok van. Na, akik azt mondják, hogy tinédzserkorukban elfordultak a hittől, de tizen, akár 20 évvel később a cikkeinknek is köszönhetően, és ezt elismerve, visszatértek a templomba, és visszatértek Istenhez, és ez nekik milyen sok örömöt jelent, nekünk még annál is többet. Erre szoktam azt mondani, hogy ez megfizethetetlen. Nem lehet semmivel sem pótolni ezeket a kegyelmeket, ez nem lehet pénzkérdés, vagy nem lehet irodakérdés, nem lehet szerkesztőség kérdés. Az, hogy emberek vannak, akik miattunk térnek meg, ez egy óriási kegyelem.
Gondolom, hogy rendszeresen forgatod a Szentírást, így van?
Igen.
Mikor találkoztál vele, fel tudod idézni, egy meghatározó pillanat volt, vagy ennek a tanulmányozásába is, ismeretébe is bevezettek, mint a hitéletbe, ezzel párhuzamosan?
Igen, Hodász András is szoktam mondani, hogy a Teszfesz város mellett szokott ott lenni az első képes bibliám a gyerekeknél, és valóban azt hiszem, hogy nálam is így történt. Úgyhogy érdekes, azt gondolom, hogy a Biblia mindig meg tud lepni bennünket. Nem gondolná az ember, hogy mennyire aktuális és mennyire szívhez szóló a mai napig, és ezt megtapasztalom nagyon-nagyon gyakran. Akár csak annak kapcsán, amit a 777 mindig képvisel, hogy kicsit úgy érezzük, hogy mi keresztények, és ez sajnos magyar identitás is, hogy kicsit a magyarok is ilyen önbizalom hiányában szenvednek, hogy így mondjam. Nyilván a történelem okozta sebek miatt is, de mi keresztények pedig hatványozottan mi vagyunk azok, akiket megkérdezzenek a munkahelyen, hogy te amúgy keresztény vagy, akkor így felteszed a kezed, és azt mondod, hogy igen, de nem muszáj annak lennünk. És ez egy problémás, rossz hozzáállás, azt hiszem. Pont a Szentírásban mondja Krisztus, hogy legyetek ti a fölsója, a világ világossága. Krisztus minket egy olyan szerepre hív, amely kiemelkedő. Azt, hogy mi keresztények lehetünk, az egy különleges megbecsültség és meghívás erre a szolgálatra. Én azt gondolom, hogy így kéne hozzáállni az egész keresztény hitünkhöz, hogy egy hálával, egy megtiszteltetéssel és egy óriási felelősséggel, nem pedig egy hát már-már szégyenérzettel, amelyet néha tapasztalunk. Én azt gondolom, hogy minket arra hív Krisztus, hogy evangelizáljunk, és vigyük el minél több emberhez az örömhírét, de ez nem lehet úgy, hogyha kételkedünk abban, hogy ez a meghívás, ez egy örömteli dolog-e, vagy inkább ciki. Nem lehet a mi hitünk kellemetlenség, és ez a 777-nek egy nagyon fontos pillére.
Van egy olyan általad választott szentírási idézet, ami megérintett téged a közelmúltban?
Nagyon érdekes számomra a Hegyi beszéd, amely szerintem kommunikációs szakemberként, ha lehet így nevezni magamat, bocsánat, hogyha túlzásokba esek, vagy újságíróként, az talán közelebb áll. Egészen kiváló beszéd, szóval hihetetlen, hogy mennyire jó beszéd. És nagyon-nagyon tetszik nekem a Hegyi beszédben az, hogy Jézus beszél folyamatosan, hogy mit ne csinálj, hogyan csinálj, stb. És már-már rémisztő módon, ha bár természetesen nagyon lelkesítő, de nyugodtan mondhatom, hogy olyan szabályokat állít elénk, amelyek így kétségbe eshetnénk tőle, például akár csak bűnös vágyja valaki másik asszonyra néz, vagy szabadulj meg az egyik kezettől, hogyha vétkeztél, szóval olyan dolgokat mondom, amelyek teljesen kétségbe lehetne esni, és akkor ezek után Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, ne féljetek, mit gondoltok, hogyha amit kértek atyám, vajon nem adja el meg nektek. Szóval egészen hihetetlen az a váltás, ahol először gyakorlatilag elmondja, hogy mit és miért ne, és fantasztikusan mondja, tényleg csodálatos, érdemes szinte napról napra olvasni, majd utána pedig egy olyan annyira atyáskodva, annyira kegyelemtől gazdagon meséli, és mondja el azt az üzenetet, hogy ne féljetek, és ne aggódjatok, mert mindig ott leszek mellettetek, és ez egy egészen hihetetlen felemelő üzenet. Azt hiszem, hogy ez az, ami a legfontosabb számunkra, mert valóban gyakran mi is azt érezzük, és szinte törpölünk azon, hogy vajon elég jó emberek vagyunk-e ahhoz, hogy akár hívők legyünk, ahhoz, hogy terjesszük az evangéliumot. És amikor ezek a kérdések megfogalmazódnak bennünk, akkor érdemes tényleg azt látnunk, hogy mennyire szeret bennünket Isten, és ez egy mennyire fontos üzenet. Vagy ahogy kiválasztotta az apostolokat, tényleg az egyik elárulja, a másik háromszor megtakadja, a harmadik nem ismeri fel. Nyugodtan mondhatom, hogy olyan bagázs, aki abszolút nem érdemelte meg Krisztust, és néha azt látom, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy Isten meg akar-e bocsájtani nekünk, vagy mi akarjuk eldönteni, hogy méltók vagyunk-e Isten szeretetéhez. És talán a Hegyi beszédnek ez az a rész, amely pontosan rávilágít arra, hogy nem nekünk kell eldöntenünk azt, hogy Isten szeretetéhez mi méltók vagyunk, mert azt Isten dönti el. Máté evangéliumának 7. fejezetében, 7. sora, és ugye a Hegyi beszédnek ez az a része, amely előtt Jézus elmondja, hogy mit ne csináljatok. És ennek a végén van ez a kegyelmi rész, amikor azt mondja, hogy kérjetek és adatik néktek, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőknek megnyitatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki. Ha azért gonosz léletekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. És valóban ez az a rész, ami számomra azt jelenti, hogy Isten irgalmassága határtalan. Miután Jézus a hegyi beszédben töviről hegyire elmondja azokat a pontokat, amelyek fontosak az életben, mérföldkövek, és ennek a végére szúrja oda, hogy kérjetek és kaptok, és hogy amit az atyámtól kértek, azt megkapjátok. Hiszen tényleg, ahogy a mi atyánkban is mondja, hogy apuci. És valóban ez az a hegyi beszédnek a része, ami számomra nagyon kedves.
És volt mostanában olyan élethelyzeted, amikor kértél és kaptál, amikor megtapasztaltad a mennyei atya szeretetét, kegyelmét, akár egy nehéz helyzetben, akár egy olyan helyzetben, amikor szeretted volna, hogy valami sikerüljön. Volt ilyen?
Most konkrét pillanatot nem tudok kiemelni, de ez azért, mert annyi kegyelmet kapok, hogy nehéz közülük egyet kiemelni. Már a munkám során is rengeteg olyan eseményt tudok mondani, amikor úgy tudtam tanúságot tenni, hogy az szinte idézőjelben nem is tőlem jött, hogy így fogalmazzak. Erre szoktam elmondani azt a példát, hogy a legutóbbi olimpia, nyári olimpia 2016-ban Rio de Janeiro-ban volt, amelynek emblematikus, hát nyugodtan mondhatjuk, szimbóluma a megváltó Krisztus szobra, és több kollégám is kint volt a Rio-i olimpián, és az egyik kolléganőm, aki nem egy hívő, ő az, aki hát ezt a szuvenírt hazahozta a megváltó Krisztusnak, egy kicsike kis szobrocskáját, és odaadta nekem, vagy oda akarta adni nekem némi pökhendiséggel, és azt mondta, hogy tessék, úgyis te vagy a vallásos, és így oda pöckölte nekem ezt a kis szobrot, és én csak annyit mondtam neki, hogy de hát téged is megváltott. És a mai napig az a kis szobroska ott van az ő számítógépének a tetején, pedig nem gondolom, hogy ez volt a célja vele. Múltkor egyik karja letört, és éjszaka pillanatragasztóban megragasztottam, úgyhogy majdnem én is oda ragadtam. De valóban ezek azok a példák, amelyek számomra nagyon-nagyon sokat adnak, vagy amikor kollégák írnak rám, és kérdeznek a hitről, vagy amikor az egyik kollégám odajött, és azt mondta, hogy az édesanyjának daganata van, és imádkozzak érte. Ezeket nevezem passzív evangelizálásnak, amikor azért jönnek oda hozzám, mert tudják, hogy én hívő vagyok, és nem gondolnám, hogy egy fikarszín, vagyis jobb ember lennék azért, mert hívő vagyok. De ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Azt tapasztalom, hogy mindenki nyitott a hitre. Soha nem tapasztaltam olyat az elmúlt évek során, hogy bármilyen negatív megkülönböztetést, cinikus megjegyzést kaptam volna a hitemről, pedig egy olyan területen dolgozom, ahol az ember azt gondolná, hogy azért bőven kap.
Te hogy látod a társadalomnak, a mai magyar társadalomnak szüksége van Isten irgalmára? Szüksége van a mennyei atya kegyelmére?
Mindenkinek szüksége van Isten irgalmára és kegyelmére, hiszen mindannyian bűnösek vagyunk. Azt gondolom, hogy kifejezetten igen, a mai Európának különösen és a mai magyar társadalomnak is nagyon szüksége van arra a őszinte mély megtérésre, amely talán még bizonyos szempontból várat magára. Én azt abban reménykedek, hogy többek között például a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amelynek ugye bár a előkészítése már javában zajlik, lehet egy ilyen nagy megtérés. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy egy különleges nemzetnek lehetünk a embereik, a szülöttei, ez a jó kifejezés talán, és érdekes például megtapasztalni, hogy ennek a nemzetnek az egyik nagy hirdetője a hitéleti szempontból az az erdélyi magyarság, és hogy ők milyen fantasztikus tanúságtétele tudják felvállalni a hitüket. Látszik is egyébként, hogy a határon túli magyaroknál ők voltak azok a magyarságban, akik a leginkább tömbben meg tudtak maradni, és soha nem tagadják el, hogy mekkora szerepe volt a hitükben ebben, és érdekesség, hogy ahol Márton Áronok, Bőti Csaba testvérek születnek, ott azért nagy baj nem lehet.
Te jártál Erdélyben?
Jártam sokszor, ugye én, ahogy említettem a beszélgetés elején, az édesanyámban székely vér is csörgedezik.
Akkor
sokszor.
Már csak ezért is, igen. Jártam.
Már csak ezért is, rokonok miatt is, de Erdély nekem egy egészen különleges, varázslatos világot jelent. Soha semmihez sem tapasztalható világ, amelyet nagyon-nagyon szívesen élek meg, ha lehet, akkor minél gyakrabban. Legutóbb tavaly évben kétszer is voltam a csíksomlyói búcsunk kívül a csíksomlyói ifjúsági találkozón, ahol olyan hittel találkoztam a fiatalok körében, ami egészen példátlan, és én mondtam is a szervezőknek, hogyha én Budapestre hazajövök, és ezt elmondom, akkor engem Bolondokházába fognak zárni, mert nem hiszik el, hogy olyan ifjúsági találkozó van a Kárpát-medencében, ahol 1000 menő fiatal, és bocsánat, hogy ezt a szót használom, de nem az okni szandál fiatal, azon versenyzik, hogy ki tud a szentségimádáson közelebb lenni az eukarisztiához, és 1000 ember rohan be egy templomba. És egy egészen hihetetlen kegyelmi pillanatok vannak ott. Erdély azt hiszem, hogy mindig is a szívem csücske lesz.
Mondtad, hogy van nektek offline rendezvényeitek, ez mit akar? Milyen rendezvényekre kell itt gondolni?
Az offline, az egy beszélgetés, majd a 77 offline, hiszen több offline rendezvényünk is van, de van egy 77 offline elnevezésű esemény, minden hónap utolsó hétfőn szoktuk általában megtartani, és ott közéleti embereket, híres embereket, papokat, egyházi személyeket hívunk meg, és valóban tabu döntögető beszélgetések ezek. Volt már szexualitásról szó, hivatásról, párkapcsolatról, ökumenizmusról, olyan témákról, amelyek érdekelnek bennünket, és érdeklik az olvasóinkat is. Nyugodtan mondhatom, hogy egy sikertörténet, hiszen szinte alig akad olyan rendezvény az elmúlt most már másfél évben, amikor nem kellett lezárni a regisztrációt előtte a teltház miatt. És egy olyan lehetőség is, amely közösségi élményt nyújt a fiatalok körében, amely nagyon nagy hiány, ismerkedési lehetőséget, és nem csak párkapcsolati, hanem barátságokra is gondolok, beszélgetések születnek, gondolatok születnek, és ez fantasztikus azt látni. Mi is hihetetlen mennyit kapunk. Az egész 77-től mi sokkal többet kapunk, mint amit adunk, de ez az offline-ra is pontosan ugyanígy igaz, vagy például azokra a bulikra is, amelyeket szervezünk. Szeretnénk, hogyha a keresztény bulikultúra elterjedne Magyarországon, mert kicsit lehet, hogy most furcsán hozzik elsőre, de én azt gondolom, hogy igenis fontos az, hogy mi keresztény fiatalok úgy tudjunk szórakozni, hogy lássuk azt, hogy nem vagyunk különbek, mint a többiek, nem vagyunk esetlenebbek, ugyanúgy szeretünk szórakozni, csak legfeljebb mi nem vagyunk azok, akiket utána a toxikológiai osztályra kell szállítani, mert annyira túllőttünk a szélon. Tehát ez nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy mennyire nagy igény van a keresztény fiataloknál, hogy olyan programokat szervezünk, ahol nem érzik azt, hogy ez ciki, nem érzik azt, hogy ez ájtatos túlságosan. Nekik persze, hogy más kell, mint ami mondjuk a nagymamáink generációjának, és nagyon-nagyon fontos, szoktam is elmondani, és mindig hangsúlyozom, hogy ők azok, akiknek az ima háttere biztosítja például a 77-nek a létezését.
Van olyan terved, álmod, amit szeretnél megvalósítani a közeljövőben?
Hát ez egy érdekes kérdés a 77 kapcsán.
Akár a 777 kapcsán, de inkább arra gondolnék, hogy a te személyes életedben.
Hát sok ilyen szakmai kihívás van, amit szívesen csinálnék, viszont a Jóistennek hála ezeket így, valahogy így döntögetem lefelé, vagy mindegyiket így kezd teljesülni. A felvétel napja előtt volt nem régen például a videóton Ferencváros NB1-es labdarúgó mérkőzés, ez egy bajnoki aranycsata volt, és óriási megtiszteltetés volt, hogy én lehettem a pályaszéli riporter az M4 Sporton. Ez egy olyan szakmai ajándék, amely egészen páratlan az én életemben, és azt hiszem, hogy az unokáimnak is mesélni fogom. De persze mindig kellenek új motivációk, új kihívások, akár a 77 kapcsán is, akár pedig a szakmai életben, akár a magánéletben. Úgyhogy abszolút vannak, és azt látom, hogy Isten a tenyerén hordoz engem, amiért nem győzök elégszer hálát adni neki.
Én kívánom, hogy továbbra is ilyen töretlen lelkesedéssel vezesd a 777 blogot, és életednek minden pillanatára áldást kívánva búcsúzok el tőled. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt voltál.
Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Marti Zoltánnal, a 777 blog főszerkesztőjével, Gerstenmájer György beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu. Bármerre lépsz,